Keressük ki a római levelet, folytatva a római levél tanulmányozását. A hatodik résznél hagytuk abba múlt hét vasárnap, és onnan is folytatjuk a hatodik rész 12. versétől. Állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, hatodik rész 12. verstől egészen a hetedik rész elejéig fogom olvasni Isten igéjét. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságaiknak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla, hanem nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgálja halálra, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De amilyen gyümölcsöt termett, ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Múlt héten arról kezdtünk el tanulni, hogy a Krisztusban megváltott ember, az újjászületett hívő embernek az élete, az a kegyelem alatt van, nem a törvény uralma alatt van. És azt tanultuk Páltól az előző részekben, hogy a törvénynek az volt a feladata, mai napig az a feladata, hogy rámutasson a bűnre. A kegyelem pedig azt végzi az emberrel, hogy felment bennünket a bűneink alól, mert Krisztus meghalt, szenvedett a mi bűneinkért. Erre jön egy hamis gondolkodás, mai napig érvényes az a gondolkodás sok-sok ember életébe, hogyha a törvény átka nincs az életünkön, mert a kegyelem törvény alatt élünk, akkor bárhol, bármennyit vétkezhetünk, mert Isten úgyis megbocsát a mi bűneinket. És Pál határozottan állítja, hogy nem. Az élettel való, tehát a kegyelemmel való visszaélés, az bűn. A kegyelemben való élés, az újra, vagy újból elkövetett, vagy újszerűen elkövetett bűnöknek az újbóli bocsánata. A mai szakaszunk inkább arra fekteti a nagy hangsúlyt, és ismétlés önmagát 19. verstől, hogy a bűn ne hasson a mi életünkben, a bűn ne uralkodjon a mi testünkben, sőt a test kívánságot, tehát a testünket szálljuk oda az Istennek, pont azért, hogy az igazság szolgálata legyen a testünk feladata, ne pedig a bűnnek a kiszolgálása. Hogyan lehet ezt megtenni? Pál apostol megint realista marad ebben a szakaszban is, és azt mondja, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Jézus azt mondja, hogy akár gondolatban is lehet vétkezni, akár embereket ölni, akár parázasságba keveredni, de mégis a gyilkosságokat kézzel, fegyverekkel szokták elkövetni. Mégis a parázasságot testben szokták elkövetni. mégis a lopásokat kézzel, vagy az agyunk furfangosságával szokták elvégezni. Tehát a bűnnek az elkövetéséhez kell a mi testünk, kellnek a mi gondolataink, kellnek a mi lehetőségeink. De a döntés az a te kezedben van, hogy te most a bűnt fogod szolgálni, és Pál azt mondja, hogy rabszolgája leszel annak, aminek oda szállod magadat. Mit tehet egy rabszolga? Hát csak azt, amit neki megengednek, csak azt, amit neki mondanak, amit parancsolnak. Mi történik, hogyha ellene áll az ura szavának, parancsának? Jobb helyeken megbüntették, rosszabb helyeken megölték az ilyen rabszolgát. A sátán kezdettől fogva embergyilkos volt. És hogyha valaki a testét odaszánja a bűnnek, kiszolgáltatja magát a bűnnek, abba bele fog halni. Pál be is fejezi ezen a mondandóját, hogy a bűnnek a fizetsége a halál. Tehát, hogyha valaki a bűnt követi el, annak a jutalma, annak a fizetsége csak is az örök halál, az örök kárhozat lesz. De ha valaki odaszánja magát, hogy az Istent akarja követni, mert megértette az ő kegyelmét, elfogadta az ő kegyelmét, az ő döntésének a következménye a szent élet. Az ő döntésének a gyümölcse a szent élet. Eldöntöm azt, hogy nem követek el bűnt. Nem szolgálok a bűnnek. Mi lesz ennek az ellentétje? Akkor az Istennek akarok szolgálni. Ha valaki nem szánja oda szolgálatra az ő testét, az igazság hirdetésére az ő testét, akkor nagyobb kísértése lesz arra, hogy ismét a bűn szolgálatába kerüljünk. Hadd hozzam megint Dávid királyunk példáját. Mikor követte el ő azt a bűn sorozatot, ugye először Becsabi ellen, az Isten ellen, majd az ő szomszédja Úriás ellen, és a többi, amikor nem a feladatával, nem a dolgával foglalkozott, azt mondja ott a Biblia, hogy amikor a királyok hadba szoktak vonulni. Dávidnak az lett volna a feladata, hogy háborúzzon, hogy végezze azt a tömegpusztítást, amit Istentől kaptak az ő elődjei, hogy írtsatok ki az ígéret földjéről minden ellenséges népet, és vegyétek az birtokba. Isten azt mondja te az igényén keresztül, hogy vedd birtokba a testedet. Hát hogyan vegyem birtokba az én testemet? Hát az enyém, hát én élek benne, azt teszek vele, amit akarok. Néha mégsem. Mert azon kapod magadat, hogy vannak olyan szokásaid, vannak olyan pótcselekvéseid, vagy éppen a beszéded olyan, vagy a gondolataid olyanok, hogyha az Isten igényén megméred azokat, akkor azt veszed észre, hogy nem teljesen uralod a testedet, nem teljesen uralod a beszédedet, nem teljesen uralod a gondolataidat. Szánjátok oda a ti testeteket az Istennek, hogy az igazság szolgálatába álljon. Akinél van Biblia, lapozzon a Galata 5-höz, ott most nem fogom a hosszú bűnlistát felsorolni, a test cselekedete és a lélek gyümölcse ről van szó, hanem a lélek gyümölcséről szeretnénk nektek olvasni. Galata 5:22-től. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Látjuk azt, hogy ezek elvont fogalmak? Vagy ezek valaminek a következményei? Hogy türelmes vagyok? Hát hogy lehetek én türelmes? Láttam egy fényképet, most nem tudom kivetíteni. Ez egy hivatalban történik, hogy ülnek az emberek a padon, várják a sorukat, de levették az ő cipőjüket, és egymás után sorba tették. Türelmesen várt mindenki a sorára, de már annyira nem bírtak magukat, hogy le kellett ülni. Csak ott hagyták a csukájukat, a cipőjüket, hogy ha az a cipő lesz elő, mert aki ugye elvégezte a dolgát, elviszi a maga cipőjét, szandáját, akkor neki van joga, hogy bemenjen a hivatalba. Nekem tetszett az a kép, azért, mert nem toporogtak ott helyben, nem löpdösték egymást, nem hőbörögtek, hogy haladjunk már, hanem leültek és türelmesen várták a sorukat. A testnek ez egy döntése, hogy kivárom a soromat. Majd gondoljunk abba bele, hogy önmegtartóztatás. Elítélik a baptisták azokat, akik dohányoznak. Azt mondják, hogy mi hívők nem dohányzunk, mi hívők nem iszunk, mi nem részegeskedünk. De ha valaki mondjuk nem tudja magát megtartóztatni az evésben, és azt mondja neki az orvos, hogy túl súlyos, akkor az mi, testvérek? Hát a másik ugyanúgy nem tudja magát az ivásban vagy a dohányzásban megtartóztatni. Vagy valaki lusta. Nem tudja az alvását irányítani. Nem tudom ki mennyit szokott aludni. Én ha sietek, akkor 6 óra elég, általában kellene 7 óra. Valaki alszik 11-12-t, és még akkor is aludna. Úgy kell kirukkapálni az ágyból, hogy hasadra sütményát a délutáni nap, nem a délelőtti. Ez nem célzás volt. Most nyári szünet van, jó? Ilyenkor lehet aludni. Aludjatok, ameddig tudtok, mert utána dolgoztok, és akkor kevesebbet tudtok aludni. Tehát aludjatok előre. Visszajön ennek az áldása. Tehát látjuk, hogy a mi testünket, ha odaszálljuk a Krisztus lelkének, akkor ő irányít bennünket, felébreszt bennünket. Ki az, aki járt már úgy, hogy beállított az ébresztőjét valahány órára, és előtte néhány perccel felébredt. És az volt az első gondolata, hogy az Isten ébresztett fel. Az Isten ad gondolatokat, jó kedvet, hogy itt van egy új nap, sok munkád van, sok feladatod van. Adok neked erőt hozzá, ébredj fel, mosd meg az arcodat, mosakodjál meg, és indulj el, tedd a dolgodat. Vagy ki az, aki járt már úgy, hogy nagyon-nagyon sietnie kellett, és sok-sok dolog volt még hátra, amit el kellett volna végezzen. De az Úr adott neki türelmet, mert eldöntötte, hogy bár most kiabálhatnék, bár most mérges lehetnék, stb., de vissza akarom magamat fogni. És Isten adott neki békességet, adott neki türelmet. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. És ott van egy nagy-nagy felsorolás. Látjuk azt, hogy amikor a testünk irányít bennünket, tehát a bűnös vágyaink irányítanak bennünket, akkor azok nyilvánvalók. Ha bemész egy áruházba, és mondjuk nem figyeltél, hogy még áruházba mentél be, honnan tudod, hogy még áruházban vagy? A dolgozókon van egy ink, vagy van egy póló, amire ki van írva, annak a vállalatnak a neve. Tudod, hogy kinek szolgálnak? Kinek a szolgálatában állnak ott? Kit képviselnek? Nyilvánvaló az ő munkájuk, hogy kinek dolgoznak. Ránézel egy ember életére, beszélsz egy emberrel, és nyilvánvaló, hogy az ő élete kit szolgál. A bűn szolgálja, vagy az Isten szolgálja? Minek, vagy kinek szánta oda magát? Azt mondja Pál, hogy a tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Múltkor már volt erről szó, hogy a törvény vagy a kegyelem uralma. A kegyelem uralma alatt, ha élünk, akkor nem azt nézzük, hogy mit kell még tenni, hogy szent maradjak. Nem azon jár az agyunk, hogy hogyan kell nekem élni, vagy mi az a minimum, amit oda kell szánni az Istennek, hogy az ő kegyelmében maradjak, hanem a kegyelemi gondolkodás az, hogy engem Isten megváltott a bűneimből, kihozott a bűnömből, a sötétségből, talpra állított, sziklára állított, új életet adott nekem. Én olyan hálás vagyok az Istennek, mert ott, ahol tartok, nem tartanék az Isten nélkül. Tegnap hallottam egy bizonyságtételt, egy lelkipásztor mondta el, hogy 20 évvel ezelőtt bizonyságot tett egy barátjának, egy kortársának. Hogy én megtértem, én odaszálltam az életemet Jézusnak, elhagytam a régi életemet. Neked mondom, hogy térjél meg, legyél keresztény. Ez az ember azt mondta, hogy te bolond vagy. De mindig is nem voltál, te sose voltál normális. Eltelt 20 év, megint találkoztak, mert ennek az embernek egy kollégája elhívta őt a gyülekezetbe. És pont abban a gyülekezetben, ahol ez a testvér lelkipásztor. És a bejáratnál találkoztak, ne jó Isten hozott, jó, hogy látlak, így 20 év után, mi újság veled, hát nagy baj van az életemben, most eljöttem ebbe a gyülekezetbe, azt mondták, hogy itt találkozhatok Jézussal. Nagyon jól tetted, én is ide járok, mondta a lelkipásztor. Helyet foglalt a mi barátkozó ismerősünk, és elkezdődött az Isten tisztelet. Felment ez a 20 éve hívő a szószékre, és hirdette az igét. És neki leesett az álla, hogy hát te vagy itt a lelki pásztor. És a végén beszélgettek mélyebben, és kiderült, hogy ugyanazt a prédikációt mondtad el, mint 20 évvel ezelőtt. Nem beszélsz máshol. A bűnös emberről beszélsz, a kegyelmes Istenről beszélsz, a megváltó Jézusról beszélsz, aki helyreállítja a te életedet, és egy szent életről beszélsz, ami ennek a döntésnek a következménye. Te 20 éve nem változtál semmit, csak látom, hogy áldás alatt van a te életed, van családod, vannak gyermekeid, van jövedelmed, van bőség az életedben, mert az Isten megáldott téged, én meg képzeld el, elváltam, a gyerekeim elhagytak, elverezték a házunkat, és most éppen munkanélkülőként tengek egy albéletben. És egyidősök vagyunk. Nem azt hirdetjük, és az Biblia sem azt hirdeti, hogy aki megtér, újjászületik, Krisztushoz csatlakozik, annak minden bejön az életből, amit a mai korszellem nyomat is és elvár. Hanem azt mondja a Biblia, hogy aki Istennek odaszánja az életét, és az ő testét felajánlja, hogy az Istennek szolgáljon, az Úr megáldja az ő munkáját, megáldja az ő családját, megáldja az ő anyagi és emberi dolgait, és áldott lesz az ő élete. Találkozunk milliómos vagy milliárdos hívő testvérekkel, találkozunk olyan testvérekkel, akik napról napra érnek, de nincs kenyér problémájuk. Nincs anyagi problémák, mert Isten mindent a maga idejében kirendel. Áldás alatt van az életük. Isten, ahogy többször is mondtam, nem marad senkinek az adósa. Ha mi szolgálunk az Úrnak, ő viszi előre a mi életünket. Ha mi a testünkről lemondunk, hogy az Úrnak szolgáljunk, ő betölti a mi szükségleteinket. Gondoljatok bele régi ismerőseitekbe, barátaikba, amikor fiatalok voltak. Most nézzétek meg az ő életüket, az ő arcukat, az ő testüket. Hogy mit végzett a bűn az ő testükben. Milyen rombolást. Van helyreállás. Van gyógyulás. De a bűn az nem csak a szellemet, hanem a testet is tönkre teszi. Szokták mondani, hogy valaki idő előtt meghalt. Miért? Mert a bűn szolgálta. És az ördög megölte őt. Valamennyien meghalunk. A hívők is meghalnak. De nem mindegy, hogy az élettel betelve, Krisztusnak végig szolgálva, egy engedelmes életet folytatva, vagy idő előtt valakinek meg kell halni, mert az általa elkövetett és megtört bűnök tönkre tették az ő fizikumát. Ismerek egy házaspárt, nagyon sokáig drogoztak mind a ketten, alkoholizáltak is mellette, dohányoztak is. Különböző emberekkel együtt éltek nemi életet, és amikor megtértek, ők elhagyták ezt az életformát, beépültek a gyülekezetbe, összeházasodtak, és kiderült, hogy ők meddők lettek ebből az életformából fakadóan. És mondták, hogy ők Istennek a gyermekei. Isten rendezte az ő kapcsolatukat, összeházasodtak. De az, hogy ők meddővé váltak, van róla orvosi papírjuk, ez annak a rossz következménye, hogy ők éveken keresztül a bűnt szolgálták. Elfogadták ezt a nehéz tényt, hogy nem kaphatnak az Úrtól gyermeket, és tudjátok, mit csináltak? Beálltak egy gyülekezetbe a gyerekmunkába. És annyi gyermekük van, amennyi nekünk összesen nincs. A sajátunkkal együtt. Isten megáldotta őket. Nem a saját gyermekeikkel, hanem más gyermekeknek a szeretetével, a kedvességével, amit ők beléjük fektetnek. Testvér, lehet, hogy valami úgy el van rontva az életedbe, hogy azt már nem lehet helyreállítani. Mert Isten nem akarja. Vagy képtelenség. De a te szellemedet, a te lelkedet Isten helyreállítja, és arra bátorít, hogy kövesd őt, szálld oda a te testedet, hogy új áldásokat hozzon neked. Kinek szolgálsz? Kérdezi Pál. Kinek a szolgálatában vagyunk? Hogyan lehet az Istennek felajánlani a mi testünket, hogy szolgáljunk? Kérdezi Pál, vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Ezt az előző részben is már mondtam. Mi nem a törvény uralma alatt vagyunk, mert hogy gondolkodik a törvénykező ember? Ezt mondja a Biblia, ha én ezt megteszem, akkor az Isten elfogad engem. Ha én így és így élek, akkor én helyesen járok el. Ez egy nagyon sarkos és nagyon merev gondolkodás. A kegyelem alatt élő ember pedig úgy gondolkodik, hogy mivel Isten engem teljesen megváltott, megváltoztatta a gondolkodásomat, az életemet, új szívet adott nekem, meggyógyította a régi bűneimből, begyógyította a testemet, még akkor is, hogyha annak következményei, nyomai maradtak. Én annyira hálás vagyok, mert nekem már halott embernek kéne lenni. Nekem már nyomorult embernek kéne lenni. Nekem már elvált embernek kéne lenni. Nekem már betegnek, idegbajosnak kéne lenni. De az Isten bejött az életembe, megváltoztatta az életemet, tehát én most élek. Még mindig élek ezen a földön. Ezért én hálás vagyok. Sőt, örökké élni fogok. Uram, én mit tehetek érted? Uram, nekem már nem kéne élni, tehát én már ráérek. Neked akarom szánni a hátra levő időmet. Oda akarom szánni az időmet, a pénzemet. Azt tanultuk a héten Kovács Géza bácsitól, hogy a pénztárcának is meg kell térni. A testünknek is meg kell térni. Az idő beosztásunknak is meg kell térni. Szálljuk oda, hogy az evangélium, hogy az Istennek a szeretetét tudjuk továbbítani. Miért? Mert újból és újból a testünk kívánságai el akarják fordítani a mennyről, a végső célról a figyelmünket. És azt akarják nekünk bemesélni, hogy nekünk úgy kell ebben a világban megmaradni, hogy hozzá kell idomulni a világ korszelleméhez. Szomorúan hallottam a héten, és nem is olyan régen ugye tanítottunk erről a gyülekezetbe, a Róma 1 alapján, az Isten rendjétől való elfordulás, amikor férfiak férfiakkal, nők nőkkel fajtalankodnak. Általunk ismert gyülekezet, még nincs Magyarországon ilyen egyház vagy felekezet, külföldön van, de az ő általuk szerzett énekeket ismerjük, játsszuk, szeretjük, hogy ez a bizonyos gyülekezetnél elfogadott lett a homoszexualitás. És meleg szolgálattevők zenélhetnek, énekelhetnek, sőt, mi több, igét hirdethetnek. Mert azokban az országokban, ahol ez a gyülekezet megvan, vagy őshonos, ott a társadalmi nyomás olyan nagy, hogy ők engedtek ennek a nyomásnak. Gondolkodjunk el, ki váltott meg bennünket? Krisztus. Ki állított bennünket helyre? Ki szabadított meg bennünket mindenféle kísértésünktől, bűnös vágyainktól? Jézus Krisztus. Hát akkor miért e világ Isten szabja meg, hogy hogyan vezessük Krisztus testét, hogyan építsük Isten országát, vagy hogyan éljük a Krisztus követő életünket? Nekünk nem az e világ Istene előtt kell megállni, hanem az Isten színe előtt. Mi nem az embereknek tartozunk engedelmességgel, hanem az Úrnak. Úr Jézus, benne is van Jézus Krisztus nevében, hogy ő az Úr. Az egyik doktor jelölt barátom mondta, hogy az Úr nagyobb, mint a doktor. És lehet, hogy mi doktorokra hallgatunk, vagy celebekre hallgatunk, vagy befolyásos emberekre hallgatunk, de egyiküknek a neve se olyan hatalmas, mint az, hogy Úr Jézus. Tehát mi a legnagyobbat, a legnagyobb tekintét kell, hogy kövessük, mert ő az, aki megváltott bennünket. Pál azt mondja a római gyülekezetnek, hogy emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Testvér, te hogy érzed magadat? Erőtlen vagy a bűnnel szemben? Vagy erős vagy a bűnnel szemben? Hozzád most hogy beszél az ige? Erőtlenül? Mert nem szólhat erősen? Vagy erősen szól, és arra bátorít, hogy én szent akarok lenni, én szenté akarok válni. Én akarom az Istent követni, mert én szentségben akarom őt megélni. És én szentül és igazul várom vissza az Úr Jézust, amikor eljön az ő angyalaival, és elragad bennünket, vagy amikor fel fogunk támadni, attól függ, hogy hogyan ér bennünket a halál. Vágyunk a szentségre, testvérek! Ha valaki odafigyel, hogy a ruhája, az autója, a lakása tiszta maradjon, akkor mit csinál, amikor egy pecsét, egy folt, vagy valami folyadék kiborul? Feltörni, összeporszívózza, lemossa, lekaparja a szúnyogot is a szélvédőről, csak hogy az autó tiszta legyen és ragyogjon. Vagy azt mondja, hogy hát a hortobágyon keresztül, hát csak szúnyogokkal fogsz találkozni. Hát minek mossuk az ablakot? Minek mossuk a motorháztetőt? Minek mossuk a lökhárítót? Hát úgyis szúnyoggal lesz tele. Nem? Jártál már arra? Hát akkor tudod. Hát ilyen a te életed is, hogy mész előre, halad a te életed, és újból és újból beszennyezed magadat, vagy a környezeted beszennyez téged bűnökkel. De ha nem is törekszel arra, hogy megtisztulj, vagy hogy tiszta maradj, akkor nagyon, de nagyon nehéz lesz abból szabadulni. Az egyhetes, odaégett szúnyogot nagyon nehéz lekaparni a motorháztetőről, meg a lökhárítóról. Szinte-szinte lehetetlen. Majd télen a sós hólé lemossa. Vagy nem. Mit mond Jézus, aki megtért, újjászületett, az én követőm lett, de később elhagyott engem, és visszaállt e világ istenének szolgálatába, annak milyen lesz az állapot a testvérek? Sokkal nehezebb, sokkal mélyebbre kerül vissza, mint ahonnan az Úr kihozta őt. Ezek az igék nem figyelmeztetnek téged, hogy ne hagyd el magadat? Hogy ne a szentségre törekedjél, hanem törekedj arra, hogy ha úgyis kegyelem alatt élünk, nem számít semmi. Dehogy nem számít. Mert amikor sok bűntől kell megválni, sok bűnt kell megvalani, akkor lehet, hogy az a szégyenérzet kerülget, hogy de hát ezt nem is gondolnák rólam a gyülekezetbe, hogy én ilyennél váltam. Már el se hinnék, hogy ilyen bűnös vagyok. Ez azért van, mert megtűröd, megtűröm, megtűrjük a képmutatást. És mindenki azt gondolja, hogy nincs semmi gond, pedig közben van gond. Azt mondja Pál, szárnyátok oda a ti testeteket. Pál egyértelműen beszél, hogy a bűnnek való szolgálat az halált eredményez, az Istennek való szolgálat pedig örök életet, de előtte pedig szent életet eredményez. Lapozzunk megint a Bibliánkba az Efézusi Levél 6. részéhez. Itt Isten fegyverzetének a felsorolása van. Szeretnék nektek evangéliumot hirdetni. Az Isten kegyelme, az Isten szent lelke nélkül nem tudunk megállni a bűnnel szemben. Ha egy ruhátlan embert, egy fegyvertelen embert kell megtámadni, nagyobb bátorsággal neki mennénk, mint egy állig felfegyverzett kommandós rendőrnek, igaz? Mert nem tud védekezni, sőt, nem is tud támadni. Hát csak ruha van rajta. Még nők is azt mondják, hogy hát neki megyek, megpakolom, hát mi ez nekem? De ha már láttál igazi kommandóst, aki tőlem magasabb, Attilától szélesebb, és az összes férfitől itt összesen bátrabb, állig fel van fegyverkezve, védőfelszereléssel, meg fegyverekkel, késekkel, pisztolyokkal, puskával, hát azt mondod, hogy jó napot, biztos úr, nekem inkább arra kéne most gyorsan eltűnni. Azt mondja az ige, végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát a mi hadakozásunk nem a testünk, vagy nem a másik ember teste ellen folyik, hanem szellemiségek ellen. Ez csak tünet, hogy én testben vétkezek. Nem az a baj, hogy megfáztam, az a baj, hogy kimentem ruha nélkül a mínusz 5 fokba. Ott volt a probléma. A megfázás az már egy tünet. Az már a betegségnek a végeredménye. Az én felelőtlenségemnek a végeredménye. Azért válok betegé, mert nem öltöztem fel. Miért esel bűnbe? Miért élsz bűnbe? Mert nincs rajtad az Isten fegyverzete. Ezért mondja Pál, 13-as versről folytatom, éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Tehát a Biblia olvasásával. Igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Mivel támad a sátán? Te még bűnös vagy. Téged nem váltott meg az Úr. Ezt a bűnt már nem bocsátja meg az Isten. Mit csinál a páncél? Ellene áll a buzogánynak, a nyílnak, a karcsapásnak, egy vadállat harapásának, tehát megvéd engem. Tehát megigazulás páncélja azt jelenti, hogy én tudom magamról, meg vagyok győződve, majd tanuljuk a római levél folytatásában, hogy semmi nem szakaszhat el az Isten szeretetétől. A bűneim sem, mert Isten meghalt az én bűneimet Krisztusban. Akár bűnt követek is el, én mehetek az Istenhez. Bocsánatot kérve, rendezve azt. Gondolj a gyermekedre. Ha újból rossz fát tesz a tűzre, ki fogod őt tagadni? Dehogy. Megfenyíted, megfedded, és azt mondod, hogy többet ilyet ne csinálj. Térjél meg ebből, változzál meg. Már másodjára, harmadjára, tizedjére csinálod ezt a rossz cselekedetet. Ennek a vége kárhozat lesz. Ennek a vége baj lesz. Én nem füvesztem, de jártam olyan közösségbe, ahol mindenki rajtam kívül drogozott. És mondtam a szüleimnek, hogy mi csak görkorizunk. Mondták, hogy te igen, de ők nem csak görkorcsiáznak. Ők kábítószereznek is. Sose szívtam füves cigarettát, mert magát a dohányt nem bírom. innentől kezdve minden, ami dohányzással kapcsolatos, az nekem tabu, egyszerűen rosszul vagyok tőle. De azt mondták a szüleim, hogy látjuk a te beszédeden, a te viselkedéseden, hogy hatással vannak rád azok a barátaid. És ennek a vége lehet, hogy nem a füvezés lesz, hanem másfajta kábítószer, vagy másfajta szenvedély. Az Isten is így figyelmeztet bennünket, mert lehet, azt gondolod, hogy valami ellene tudsz állni, de egy másik bűn téged letaszít. A megigazulás páncélja viszont megvéd mindenféle támadástól. Én az Isten gyermeke vagyok. Nekem erre nincsen szükségem. Nekem nincs arra szükségem, hogy a bánatomat kábítószerrel, itallal orvosoljam. Engem Isten fog megvigasztalni. Nekem nincs arra szükségem, hogy az örömömet az ital tuningolja még tovább. Hanem megosztom az örömömet a barátaimmal, a testvéreimmel. És az ő örömük, hogy örülnek nekem, na az fokoz engem. Ez egy józan öröm, ez egy józan ünneplés. És több élményt fog adni, mint hogyha valaki alkohollal dobja fel magát. Álljatok meg tehát, igen, felsorúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Tehát a jó hírt, amit megtanultam, amit megértettem, azt készségesen elmondom mindenkinek. Ez megvéd engem a rossz úttól. Simon mágus megtért, testvérek. Nem vagyunk egységesek ebbe. Mi az, ami mutatja, hogy ő nem volt teljesen az úré, csak látszólag volt keresztény? Ő hirdette az evangéliumot? Nem. Mit akart a Szentlélek erejével még nagyobbat varázsolni? Tehát ha valaki azt tapasztalod, hogy nem hirdeti az evangéliumot, nem tesz bizonyságot az életéről, akkor azt látod, hogy rossz úton megy, rossz úton halad. Mert az Istentől kapott hatalmat, a Szentlélek ajándékait, az Isten lelkét ő nem arra használja, amire kell az evangelizálásra, hanem a maga karrierjét építi. Higgyétek el, hogy a karizmákkal nem csak a gyülekezetben lehet szolgálni. Ez működik a munkahelyen is. Ezzel lehet karriert építni egy ideig, óráig, mert és utána elveszi ezt tőled, hogyha rosszra használod. De használjuk jóra az ajándékot, amit kaptunk. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A hittetlenség az egyenlő az engedetlenséggel. A Bibliában egy szó van erre a két magyar szóra. Hitetlenség, engedelmesség, ugyanaz a szó. Hitetlen ember az kicsoda, aki még nem találkozott Krisztussal. Az engedetlen ember kicsoda, aki hívő, de nem teszi azt, amit Jézus mond neki. Miért? Mert a sátán bombáz bennünket tüzes nyilakkal, amik égetnek bennünket, amik el akarják a mi hitünket venni. De a proféta mondja, csontjaimban rekesztett tűz. Ha az Úrért égsz, ha te hited akkora, akkor az Isten tüze kioltja a sátán tüzét, felemészti azt. Gondolj bele, egy gyufának a lángja van hatással egy erdőtűzre, vagy az erdőtűz van hatással egy meggyújtott gyufára. Még fog hamarabb elpusztulni. A gyufának a lángja és a maradék egészséges fa, vagy ez a nagy erdő, ami ott van is ég, és még éghet, mert vannak még éghető fák abban az erdőben. Ha az Isten lelke bennünk van, az hatalmasabb, mint bármelyik ördögi támadás. Mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És nem utolsó sorban fel kell vegyük az üdvösség bukós sisakját és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Az üdvösség sisakja megvédi a mi gondolatainkat. Mert néha a saját gondolataink visznek el bennünket az üdv bizonyosságunktól. Testvérek, nem kell nekünk gondolkodni az igén. Ha az Isten azt mondja, hogy új életed van, azt el kell hinni. Azon nem gondolkodni kell. Ha az Isten igéje azt mondja, hogy ha meghalsz is élsz, ezt nem tudjuk kigondolni, hogy az milyen. De hinni tudjuk. És az üdvösség sisakja megvéd minket a saját gondolatainktól. Vagy a más rossz embernek a gondolataitól. Bibliát olvassatok, ne filozófiát. Bibliát olvassatok, ne álhitatok. Miért? Mert ezeknek az embereknek a félre magyarázott igei tanítása befolyásolja az én gondolataimat. A Biblia pedig erősíti az én üdvösség tudatomat. És mi a lélek kardja? Eddig csak védekeztünk. A lélek kardjával lehet hatni, lehet ütni, lehet ölni is. De azért a lélek kardja, hogy a Szentlélek vezesse a mi kezünket, hogy kit ölünk meg vele. az én testvéremet, Laci bácsit, vagy Marikát, mert titeket is meg lehet ezzel ölni. A nagy Károli nehéz, hogyha felvágjuk vele egymást. Vagy ölöm magamban a bűnt, vagy ölöm a másikban a bűnt. A lélek vezessen bennünket, hogy kinek milyen igével szolgálunk, kit mire bátorítunk, hogy ne egymást öljük meg, hanem a bennünk lakozó bűnt. És azt mondja végül az ige, hadd olvassam a záróverset megint. Most azonban miután a bűntből megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet. A döntés, hogy Istennek szántam az életemet, meghozza a gyümölcsét. Szent vagyok. El vagyok választva, ki vagyok hívva egy bizonyos szolgálatra. Ez egy másik ígéretes témája lesz, hogy honnan tudom meg, hogy Isten mire hívott el, hogy mi az én konkrét feladatom, de hogyha én tudom, hogy hova tartok a mennybe, tudom, hogy a köztes időben nekem mi a konkrét szolgálatom, akkor a jó úton maradok, a keskeny úton maradok, és Krisztus engem munkába találva jön vissza. De hogyha másik utat választom, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Hogyha a bűn szolgálom tovább, annak a vége csak a kárhozat lesz. Én kívánom azt neked, kedves igehallgató testvérem, hogy Istennek a kegyelme érjen utol megint, érjen utol a mai napon is, és bátorítson fel téged, engem, valamennyiünket, hogy az ő útján járjunk, az ő akaratát cselekedjük, és a mi testünket újból és újból szálljuk oda Krisztus követésére, Krisztus szolgálatára ajánljuk fel, mert Isten nem tud simogatni, te tudsz simogatni. Isten nem tud megölelni, te tudsz megölelni. Isten nem tud beszélni, értsétek jól, amit mondok, te tudod valakinek elmondani az evangéliumot. Isten nem tud pénzt adni, te tudsz valakin segíteni. Isten nem tud főzni, tehát valakit meg tudsz hívni ebédre. Zárásképpen elmondom még azt, amit tegnap az interneten olvastam. Egy gyülekezetbe új pásztort hívtak, és a beiktatásra készültek. Ez a lelki pásztor egy 10 000 fős gyülekezetnek lett volna a vezető pásztora. És a beiktatása napján megpróbálta a gyülekezetet. Beöltözött hajléktalannak. És bement a gyülekezetbe, és várta az érkező tömeget. Több ezer ember eljött mellette, volt, aki kikerülte, volt, aki beszólt neki, hogy neked nem itt van a helyed, volt, aki arrább küldte, aztán ő beült az első sorba, hát több előjáró megkérte, hogy üljön kicsit hátrébb, mert most egy beiktatási istentisztelet lesz, és jó lenne, ha ő nem fogná ott az első sort. És így telt el az első másfél óra, amíg ez a több ezeres tömeg megérkezett az imaházba. Elindult az istentisztelet, szólt a dicséret, mentek az imádságok, és odaért az istentisztelet, hogy és most nagy tapssal fogadjuk az új lelkipásztort, akit beiktatunk az itteni szolgálatába. A vezetőkkel ez persze meg volt beszélve, ők vezették eddig az istentiszteletet, és előre ment ez a hajléktalan ember. Hát ugye ő volt a pásztor, hát joga volt oda előre menni, felment a színpadra, felállt a szószékre, és bemutatkozott, hogy ő kicsoda, mondta, hogy ő az új lelkipásztor, és elmondta az előző egy-másfél órás tapasztalatát. És felolvasta Máté evangéliumából azt a szakaszt, amikor Jézus azt tanítja, hogy ha mi segítettünk egy mezítelen emberen, vagy inni adtunk egy szomjas embernek, vagy enni adtunk egy éhes embernek, vagy meglátogattunk egy beteg embert, akkor azt veremtettétek, mondja az Úr Jézus. És azt mondta, hogy ő most nem egy gyülekezetet lát itt maga előtt, hanem egy 10 000-es fős tömeget, akik valamiért jönnek ebbe az imaházba. És meghirdette a programját, ő szeretne egységet ebbe a gyülekezetbe munkálni, és szeretné, hogyha ez a gyülekezet betölteni a funkcióját, a küldetését, hogy azok felé szolgálnak, akiknek valóban szükségük van az orvosra. Hát testvérek, nem tudom, hogy neked milyen hajléktalanok járkálnak most a szívedbe, akik téged bátorítanak, vagy szolgálatra hívnak. Te tudod, hogy Isten mire hívott el téged, ha nem tudod, imádkozz érte. Te tudod, hogy mi lenne a dolgod, és ha nem teszed, térjél meg belőle, és tedd a dolgodat, tegyük a dolgunkat, és hiszem, hogy így a mi gyülekezetünk is áldássá válik ebben a városban. Amen.